A konferencia témájához kétszeresen is kapcsolódik választott témám, hiszen egyrészt a könyv, a könyvek könyve, a Biblia fordításaival foglalkozom, másrészt egy konkrét könyvtár, mégpedig az egyik legkésőbb nyelven még kódexünk, az érsekművári kódex kapcsán próbálok néhány megállapítást tenni. Talán többen tudják volna, hogy italianista vagyok, és nem régi magyaros, ezért talán kicsit különösnek tűnhet a témaválasztás. Ezért rögtön az elején le kívánom szögezni, hogy természetesen nem önmagában, hanem egy komplet vizsgálat keretében foglalkozom a magyar nyelven és kódexsel. És természetesen az előadás hangsúlya és az itáliai változamon lesz, valamennyi új eredmény is csak ebből a szempontból várható a nyelvőzőlásból. Noha az érsekújvári kódex korántsem a legkorábbi, nem is a legteljesebb magyar evangélium fordítás, sőt, a szószoros értelmében nem is az, hiszen perikópa fordításokat tartalmaz csupán. Azért esett rá mégis a választásom, egyrészt mert ez a kódex egyértelműen Mohács után 1529-31-ben íródott, és mint ilyen kapcsolódik a konferencia témájához. Másrészt az a tény, hogy ez a kézirat egyértelműen egy apáca közösséghez kötődik, és főleg, hogy a kódexben a szkriptor Sövényházi Márta neve is fel van tüntetve, különösen alkalmassá teszi arra, hogy egy mindössze 15 évvel korábban Itáliában, 1514-ben írt szintén egy nőközösség számára készült, és szintén a kolofonban megnevezett apácáltal írt kódexet összevessük. Megjegyzem, 1514 Itáliában már a koronkorhoz számít. És akkor itt a két szorognak a neve kolofonban, amit látható a két kolostornak a képen mai állapota szerint. Itt maga a kolofon szövegek, és majd mindjárt a két kódexről is szót fogok ejteni. Még a kiosztványból van néhány kérdelmet, hogy valaki esetleg nem tudok. Mielőtt belekezdenék az előzésbe, szeretném megjegyezni, hogy a magyar és olasz 15-16. Századi női közösségekhez kapcsolódó népnyelvi írásbeliség összehasonlításával több éve foglalkozom, és más szövegek, a Meditationis Vitae Christi vagy a Szentlál Legenda kapcsán többször volt alkalmam erre előadást tartani, a Lebakocs keretein belül is és külföldön is. Egy rövid olasz cikket után végre egy hosszabb magyar nyelvű tanulmányon is megjelent e témában. Noha az IT Gallus száma még nagyon friss, talán még is hozzáférhető, mégsem szeretném az ott megjelenteket még röviden sem ismételni, ezért csak nagyon röviden két általános megjegyzéssel élnék bevezetésképpen, és maguk az elemzett szövegek és kódexek teljesen mások, mint amikkel korábban foglalkoztam. A közép-itáliai, umbriai, megreformált női kolostorok vizsgálata, bocsánat, itt van a két kódexnek egy mindalapja, az érsekújvári kódex és a Perugiai kódexnek egy napja, és akkor itt a Perugiai kolostornak a képe. A közép-itáliai umbriai megreformált női kolostorok vizsgálata meggyőződésem szerint legalább két szempontból igen gyümölcsöző lehet a magyar irodalom és kultúrtörténet szempontjából is. Egyrészt a 15. századtól kibontakozó rendi vagy obszerváns reform egy olyan egységes kulturális teret hozott létre az egész nyugati keresztény világban, ami főképpen a női közösségek számára, a klauzúra szigorúbbá válásával és a közösségi tevékenységekig a könyvmásolás és a közösségi felolvasás hangsúlyosabbá tételével, tehát olyan egységes kulturális teret hozott létre, amely lehetővé teszi, hogy olyan radikálisan eltérő fejlődési pályán befutó irodalmakat, mint az olasz és a magyar, valóban összehasonlító módon vizsgálhassunk. Annak ellenére ugyanis, hogy az olasz nyelvű irodalom 1500-ra már majdnem 3 évszázados történelemnek és ezres nagyságrendű fennmaradt kézirattal bír, ami összemérhetetlennek tűnik a régi magyar irodalom fennmaradt szövegemlékeivel, azonban éppen a megreformált, obszerváns női közösségek hoznak létre Itáliában is olyan zárt, belső, közösségi használatra szánt szövegkorpuszt, legnagyobb részben új fordításokat, ami volumenében, jellegében, műfajaiban és sokszor szövegszinten is összevethető a magyar kódex irodalommal, amelynek jelentős része, mint tudjuk, ugyancsak az apáca kolostorok szkriptóriumaiban írólnak. Emiatt véleményem szerint ez a kb. 1480-1530-32 közötti periódus az első és sokáig az utolsó olyan időszak a két irodalom történetben, amely egy valóban komparatív és nem hatástörténeti vizsgálat megvalósítását valamilyen szinten lehetővé teszi. Másrészt az összehasonlító vizsgálat a magyar irodalom történet szempontjából is haszonnal bírhat, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan Lász Sándor és részben Kisvárkas Gábor a délnémet domonkos közösségek példáját használta fel igen termékeny módon összehasonlító vizsgálatához. Hasonlóan az általat vizsgált Nürnbergi példához, a sokkal jobban dokumentált umbriai közösségek példája hozzájárulhat ahhoz, hogy sok olyan jelenséget megmagyarázzunk, amire itthon nem állnak rendelkezésre források. Jelen előadás második részében például az olasz szkriptorral, szóval eufráziával kapcsolatos forrásokat fogok röviden bemutatni, ami több olyan információval szolgálhat, élettörténet, vagy konkrétan a kézlet másolásának folyamata és használata kapcsán, amire a magyar esetben Sövényházi Márta kapcsán tudomásom szerint kizárólag maguk a kódexek alapján következtethetünk. Kezdjük a két kódex rövid bemutatásával. Az érsekújvári kódexet, ez a mai állapot a Kolostornak, az érsekújvári kódexet jól ismerjük a szakértő közönség, újabban Madasedik Háberre a Lász Sándor az illusztrációk szempontjából, a Bébi tündet kutatásaiból szinte mindent tudunk a kézletről. A mi témánk szempontjából a kódex nagy részét másoló Sörényházi Márta személye mellett, akiről már rejtettünk szőt, és akire még visszatérünk, az emelendő ki, hogy más hagiográfiai és devóciós szövegek mellett hosszú evangéliumi részleteket, pontosabban perikópákat tartalmaz. Leginkább a nagy bőjtön és a kusvét ünnepkörhöz kapcsolódóan, amit a kézilet egészével együtt a Margit-szigeti női apácák számára állítottak össze, amit nem 1529-31-ben. A Perugiai Bibliotheca Augusta 1086 jelzetű kézilettel egyértelműen a Perugiai Santa Maria Montenucci legreformált Clarissa Kolostor női közössége számára készült 1514-ben, és másolója a kolofon szerint szorolt eufrázia, és a négy evangélium teljes, glosszákkal ellátott szövegét tartalmazva négy nyelven. A másolás tényéről és körülményeiről nem csupán a kolofon, de a Kolostor reform kronikája, a memoriál nevében ismert szöveg is tudósít, amely forrása az előadás második felében még visszatérnek. Alapvető különbségnek tűnhet, hogy a magyar kódex domonkos, míg az olasz párhuzama Clarissa közösséghez kötődik. Ez az eltérés természetesen fennáll, azonban a magyar anyag tekintetében talán nem kell ennek túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítani. Lász Sándor évvel meggyőzően amellett, hogy idézem, a szerzetesi reform rendek felett állt, idézett vége, és ezért használtam ilyen releváns és inspiráló módon a délnémet domonkos forrásanyagot az egész magyar apácai oldalon, tehát a ferences és más rendekhez kötődő kódexekre is, párhuzamaként. Másrészt éppen az érsekújvári kódex kapcsán fogalmazódott meg, hogy a kézirat egyértelmű domonkos eredete mellett erős ferences jegyeket is mutat, amit Madasedit és Hárdenel úgy magyarázta, hogy megint csak idézem. A domonkos rendi apácakolostor csak a rangos szkriptóriummal rendelkező nyulakszigeti boldogasszony kolostor lehet, amely szoros, könyves kapcsolatban áll a Duna túloldalán fekvő óbudai Clarissa kolostorral. Idézett. Érdemes nagyon röviden kitérni a két kódexben olvasható népjelű evangélium szövegek történeti kontextusára is, hiszen ez a szöveghagyomány is azon kevés példák közé tartozik, ahol magyar nyelven is követhetjük a szöveghagyományozódást diakron módon is, mivel több korábbi kódexünk is tartalmazza népnyelven e szövegeket, és a különböző változatok ilyen módon is összevethetők valamennyire az olasz példában. Az érsekújvári kódex legszervesebben a valamivel korábbi és jóval bizonytalanabb eredetű, a teljesen biblia fordítást tartalmazó jordánszki kódexel áll rokonság, amit próbálok megkeresni. Elnézést, előbb készült el a PPT bizonyosokok miatt, mint az előadás és ezen egyébként kevondások. Jordánszki kódexel áll rokonságban, az evangélium szöveget részben legalábbis ugyanazt a fordítást tartalmazzák, természetesen valamennyi. Hasonlóképpen a perugiai kézirat sem új fordítást tartalmaz ebben az esetben. Az ott olvasható evangélium fordítások, az úgynevezett toszkán, rosszákkal ellátott evangélium fordítást ismert, és négy korábbi szövegtanulmányozat fennmaradt szövegtanulmányozat. Érdekes megjegyezni, hogy a Biblia fordítás minden estünk kiadatlan, mint a mai napig, egyedül ebből a legutolsó általunk előzett felincsak kézlánkbólnak egy részét adta ki, puszti a maga legalább 2013-ban, a többi mindenki kiadatlan. További érdekes párhuzamosságra a két szöveg hagyománynak, hogy nem csak az olasz, de a magyar irodalomban is van egy teljesen független és jóval korábbi, a 15. század elejére visszanyúló Biblia fordítás, mint tudjuk, az úgynevezett huszita Biblia kérdése. Huszita Biblia. Ehhez a kérdéshez és ehhez kapcsolatos vitához nem szeretnék itt hozzászólni, csak két nagyon rövid megjegyzéssel élnék. Egyrészt Galamb György 2009-es tanulmányának megállapítását idézném, aki amellett érve, hogy a Biblia fordítást a Moldvában menekülő eretnekekkel összefüggésbe hozó Ferences krónika szava hihető forrás, valamint arra hívja fel a figyelmet, hogy idézem, hangsúlyoznunk kell, hogy nem is szabad azt várni, hogy az eretnekek általi fordítás a szöveg doktrinális eltérések miatti megváltozásában mutatkozzék meg. Idézet vége. Bocsánat, meg kell semmitek az eretnek fordítások. Magyarán a szövegben előforduló különös szóhasznált, ez a szent szellem kifejezés, amit Kardos Tibort elmeztek, se pro, se kontra egyébként nem releváns. A másik megjegyzés, amit szeretnék röviden tenni, komparatív módon, hogy más nyelveken is van hasonló eset arra, hogy a legkorábbi Biblia fordítást valami eretnek mozgalommal hozzák összefüggésbe, az angol Wycliffe-nek nevezett szöveg, amit nem is Wycliffe-nek valószínűleg most nem érintem, de olasz esetben is ez a francia hatású Bibliát Walder-sevetetűnek feltételezik néhányan. A szövegek részletes összevetésével, ami Hennelton olvasható, itt most nem kívánok részletesen foglalkozni, csak két mondatot szeretnék mondani erről az érdekes kollációs táblázatot, hogy ez nagyon sok szempontból teljesen szabálytalan filológiailag, vagy értelemben, hogy középen van a forrás, és a két általam elemzett szöveg két oldalt van vastagon szedve, viszont azoknak a korábbi forrása azt nem hozott teljesen egészében, csak az eltéréseket ilyen kolláció mondjára, tehát teljesen fordított logika alapján megyek a korábbi szövegek távolodnak a terásba, de ennek van magyarázata, ennek az a magyarázata, amely mindjárt nagyon röviden kikérnek a szöveget kapcsolatot, hogyha marad rá idő, hogy bizonyos tekintetben ezek a későbbi szövegváltozatok, tehát az érsekújvári kódex és az ungyeli evangélium, annak ellenére, hogy később keletkeztek, közelebb állnak filológiai értelemben a forráshoz. Viszont időt nézem, most a szövegelentésre visszatérek, hogyha még marad idő, amire egyáltalán még biztos, viszont a másik témáról szeretnék nagyon röviden beszélni. A két szkriptor, Eufrázia és Márta sorozatával kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni. Itt is feltételezhető némi további változás. Közismert tény, hogy Sövényházi Márta legalább egy további kódex, a török kódex egyik másolóként is azonosítható, és ugyanez elmondható Eufráziáról is, a Librodi Vita kapcsán. Mindkét másoló esetében elemezték az írásképp változását a kéziratok alapján, továbbá az elemzésünk központjában lévő két kódexnél maradva, a szakirodalom kimutatta, hogy a két szoror szerepe jóval túlmutat az egyszerű másolói munkán, annak ellenére, hogy egyikük sem tekinthető a szöveg fordítójának. Sövényházi Márta az egész kódex összeállítója és szerkesztője, míg a perugiai kézirat szövegéről, noha egyértelműen kapcsolódik a korábbi négy kézirattal fennmaradt Toszkán evangélium fordításhoz, azt állapította meg Stefano Asperti, hogy némileg meglepő módon közelebb áll a latinhoz és pontosabb, mint a korábbi szövegben. Amit abban magyarázza feltetőleg a másolóiban szerkesztőként a latin eredetre összevetette a korábbi fordítást és pontosította. Alapvető különbség, hogy a két másolóról rendelkezésünkre álló információk tekintetében azonban az, hogy még, ahogy már említettem, Sövényházi Mártáról tudomásunk szerint, legalábbis az általam ismert szakirodalomban Hádek, Madas, Lázs nem találta párhuzamos forrás említését, kizárólag a kódexek alapján, a kódexek szövege, nyelvi, paragráfiai jellegzetességei, valamint az a néhány megjegyzés, amelyet a szoron másolás közben tett, amit valahol szerepel a megjegyzés. Tehát ez alapján tudunk. Addig szoron Eufráziáról komoly párhuzamos források állnak rendelkezésünkre. Ráadásul az olasz forrásaink az egész közösség életéről, annak számos tagjának életéről is tanúskodnak, így lehetővé teszik egyfajta kollektív életrajz megalkotását is. Az előadás utolsó részében, tehát a Fumbiek apácák életének néhány rekordválható elemét szeretném itt kiemelni, összehasonlítva a közösség többi tagjaival, abban a reményben, hogy ez talán a magyar apácák közösségek életéhez is releváns párhuzamban szolgál, többek között a könyvek másolását összeállítása tekintetében is. Legfontosabb párhuzamos forrásunk a Perugiai Santa Maria Montenuce kolostor, memoriálékként említett kolostori vagy reform krónikája, a latin incipit az Liber Reformationis Vel Memorialis című visel, amelyet maguk az apácák írnak 1488-tól kezdve, visszanyúlva 1448-as évig az a kolostor reformjának. Fontos megemlíteni, hogy a Perugiai krónika nem egyedülálló, jó néhány hasonló forrás maradt fenn Közép-Itáliában is, meg német területről is egyébként, de most nem foglalkozom. Többek között a Folignói Ricordanza egy jól ismert hasonló forrás, de Montefalco, Guppio, Città di Castello, Norcia kolostorainak is fennmaradt reform krónikája. A memoriál szerepe, amellett egy modern kiadásban megjelent sokszor idézett szöveg, azért kiemelendő, hogy mert a Perugiai kolostor volt az obszerváns reform kiinduló pontjainál jelvan a Clarisszák tekintetében. A memoriáját két apác írja, és nagyon fontos, hogy ezt is megemlítik, ezt nem tudom, azt hiszem nem idéztem, hogy saját fejükben előtte még egy oltatot diktálja, utána már saját internetusukban írják a krónikát. A memoriál a kolostor életének számos mindennapi eseményét rögzíti, építkezési, vizitáció, gyógytatókat, stb. És ami számunkra a legfontosabb, az egyes apácák életéről is sok információt közöl, vagy a belépésük, vagy a fogadalomtételük, vagy leggyakrabban a haláluk kapcsán, és igen sokszor megemlítve másolói, fordítói tevékenységüket. A mi szkriptorunk Eufrázia kapcsán azt tudjuk meg, és sok nem látszik belőle, többek között ebben az oldalról, hogy világjelenő Francesca volt, és akkor édesapja egy perugiai jegyző megözvegyül, belépett a Ferencesen, mert gyermekei kolostorba állta. Eufrázia kisgyermekként 6 évesen kerül a kolostorba, a fogadalmát csak 7 évvel később teszi le, 1501-ben, amely autósnak körülményét hosszasan leírja a forrás. Forrásunk a kéziratunk másolásáról is tudósít, ez szerepel a második oldalán a rendeknek. Picit hevenészett és gyorsan készített fordításban elmérődött az esetleges pontatlanságokért. Eufrázia a 4 evangélium fordítását már korábban elkezdte, ám 1512-ben az apádné utasítására félretette a munkát, és 3 megnevezett társával együtt a Libro di Vita néven ismert mű másolásához kellett látnia. Ezt a művet a közösség gyóntatója, Gabriele da Perugia írta, és Jézus és Mária életén dolgozta fel, és csak utána fejezte be az evangélium másolását. Ez a szövegrészlet, amit itt közlelök, ez főleg a másik műnek a másolására tudósít, de nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy egyrészt hogyan utasításként jelenik meg a másolás, meg hogy hogyan szedik szét könyvészetének hatalmas jelenik a kézletot, így füzeteként adják és tűzik meg itt össze. Eufrázia kapcsán még azt is megemlíti a szakirodalom, hogy feltehetően ő írta egy másik közeli Clarissa kolostor reformkrónikát néhány évvel később. Ezen információ töredékekből több olyan lehet, amely hasonlóan szabályozott, uniformizált, szociokulturális környezet miatt feltehetően hasonlóan zajlott a magyarországi kolostorok életében is. Még egyetlen szempontra szeretnék zárásként nagyon röviden kitérni, mégpedig az írástanulás kérdésére. Mint említettük, Eufrázia kisgyermekként kerül a kolostorba, aminek azért van jelentősége, mert az is egyértelmű, hogy írni, olvasni már a kolostorban tanult meg. Arról sajnos nem szól a források, hogy ki foglalkozott a novíciák oktatásával. Attilio Bartoli Angeli elemezte a apácák kézírását, és ami az érdekes, hogy több esetben az derül ki, tényleg egy utolsó percben ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy több olyan van, akik egyértelműen már otthonról hozták az írásbeliséggel. Például a nagyon híres eset Csecsénye Koppoli, az egy a város kancellárjának a lánya volt, és a leírja a forrás, hogy otthon tanult meg latinul és görögül humanista mesterekről. Ennek kapcsán, meg hasonló esetek kapcsán beszélnek egyébként kolostori humanizmusról a közösségek kapcsán némi túlzással. Viszont ez a mi eufráziánk, ez a kolostorban tanult meg némi, tehát nem otthonról hoztam, hanem bent a rátekről vagy a rendtársakról. Tehát a humanista otthonról, a humanista nevelésről nem feltételezhetjük, hogy ehhez hasonló eset a magyar kolostorokban is előfordulhatott volna. Azt viszont megkockáztathatjuk, hogy azok az apácák, akik Itáliában és a kolostorban tanulták az írásvetést, mint mások mellett szorod eufráziát, nagyon hasonló módon és szociokulturális környezetben szerezték műveltségüket, mint magyar társaik. Tehát nem csak a szigorúan szabályozott közösségi élet és a másolási munka és a felolvasott művek egy része egyezett meg, de még egyéni szinten is hasonlóképpen szerezték meg a műveltségüket, ekként, amúgy olyan a eltérő fejlődési kultúrában. Köszönöm szépen a figyelmet!